Jó estét kívánok mindenkinek! Szeretném nektek bemutatni előadónkat, dr. Mihalec Gábor, pár és családterapeuta. Gyűrű Kúra néven kidolgozta párkapcsolati tréningét, amit már több száz párnak meg is tartott. Előadásának címe a Mérhető boldogság, Gyűrű Kúra újra töltve. Mi tesz különbséget a boldog és a bukdácsoló párok között? Tényleg csak a szerencsém múlik, vagy tud az egyik csoport valamit, amit a másik nem? A Gyűrű Kúra 15 éves kutatása pontos választ ad erre a kérdésre. A mai előadás azonnal megvalósítható gyakorlatias tippeket nyújt a résztvevőknek. Jó szórakozást kívánok!
Gyönyörű szép estét kívánok én is mindenkinek! Ugye folytathatjuk azt a jó kis hagyományunkat, hogy tegeződünk egymással. Rendben van mindenkinek? Oké. Akkor bele is vágunk a mai estébe, mégpedig néhány, hát hogy is mondjam, találós kérdéssel. Az első találós kérdésem az lenne, hogy ti befizetnétek-e utazásra egy olyan légitársaságnál, amely garantálja nektek, hogy a járatok fele megérkezik a célállomásra. Ki az, aki befizetne? Túl sok kezet nem látok. Jó, hol a vállalkozó kedv, meg a kockázatvállalás, meg a kalandorság, meg ilyenek? Jó, mondok egy másikat, hát ha erre többen jelentkeztek. Ki az, aki betenné a pénzét egy olyan bankba, amely garanciát vállal arra, hogy a felét biztosan visszafizeti annak, amit betettetek? Ne tolakodjatok ennyire. Az utolsó jön, sok lehetőség nincs már. Oké. Kivenne autót egy olyan gyártótól, amely garantálja azt, hogy az első úton az autók fele nem robban le? Senki? Na jó, még egy kérdésem van. Akkor ezek után ki az, aki házasodik? Mert hogy a házasságnál pontosan ugyanezek a kockázatok várnak ránk. Az, aki ma összeházasodik valakivel, 50% eséllyel pályázik a jövendőbeli elvált címre. Ki az, aki ezek után házasodik? Ó, nagyon jó, végre valaki jelentkezik. Félreértés ne essék, senkit nem akarok lebeszélni a házasságról. Jó, nehogy nekem hazamentek, és azt mondjátok, a Mihalec azt mondta, ne házasodjunk. Nem, nem erről fog szólni a mai este. Arról fog szólni, hogyha úgy vágunk bele a házasságba, hogy nem készülünk rá, akkor 50% esélyünk van a válásra, de lehet dacolni a statisztikákkal. Ugyanis vannak olyan kutatások, amelyek feketén-fehéren bizonyítják azt, hogy megfelelő felkészüléssel és megfelelő karbantartással ez a válási arány vagy válási kockázat 3%-ra csökkenthető. Azért ez egy icipici különbség, nem? 50% az átlagpopuláció esetében, és 3% azok esetében, akik megfelelő módon felkészülnek, és aztán karban is tartják rendszeresen. Egyébként ez a 3-as szám, ez egy Amerikában végzett kutatásnak az eredménye. Ott egy kísérleti csoportot indítottak még a 90-es évek közepén, akkor még csak 600 párral, és azt nézték meg, hogyha mind a 600 pár egy megfelelő felkészítési folyamaton megy végig, és aztán 2 évente jönnek olajcserére, mint ahogy az autót is visszük 15 ezer kilométerenként kötelező szervizre, ezek a párok 2 évente leülnek egy terapeutával, egy tanácsadóval, végigbeszélik a kapcsolat fontos elemeit, és nézzük, van-e valami különbség náluk azokhoz képest, akik csak úgy ösztönből, zsigerből, szerelemből, érzésből, tudjátok, hogy szoktuk tenni, házasodik. És itt jött ki ez az arány. Ennél a csoportnál a válási arány 2,97% lett. Ez egy brutális nagy különbség. Hát azért, hogy ezt a különbséget megéljük, megvalósítsuk, eldöntöttem, hogy én is kikérdezem a világ legjobbjait, hogy mi a boldog házasság titka. Hát szeretném akkor megmutatni csak úgy csemegézésként azokat a technikákat, azokat az ismeretanyagokat, amelyeket egy ilyen gyűrűkúrán közvetítünk a párokkal, de úgy néhányat kimazsoláztam, hogy amikor hazaértek, azonnal el tudjátok kezdeni. Itt van tehát 10 témakör, mazsolázzunk egy kicsit, beszélgessünk kicsit kommunikációról, egy kicsit konfliktuskezelésről, egy kicsit szexualitásról, egy kicsit szülői szerepről. Ezt a 4-et választottam ki ma estére. Ha kommunikációról van szó, ugye ez ilyen általános iskolás tananyag, mégis a legtöbben nem tudják. Van egy adó, van egy fogadó, és kettejük között van az üzenet. Hát ez olyan egyszerűnek tűnik, nem? Szóval, amikor telefonálunk, ide belebeszélek ebbe a lyukba, a másik lyukon meg kijön a hang, mi van ezen bonyolult? Hát van. Akárhogy tapogatom, pedig nekem igazán könnyű kitapintani, a haj nem takarja el nálam, nincs ilyen USB dugó, amiben ide bedugom a kábelt, a másik végét a feleségem fejébe, és akkor a cucc innen átmegy az ő fejébe, nincs adattorzulás, nincs adatveszteség, egy az egyben megtudja, hogy én mit akartam közölni vele. Hát nem így működik. Úgy működik, hogy az én fejemben megjelenik valami, amit közölni szeretnék Dórival. Ez a valami, ez nem ám egy ilyen szépen megfogalmazott mondat, á, dehogy, ez jelrendszerek sokaságából tevődik össze. Képekből, illatokból, hangokból, dallamokból, érzelmekből, benyomásokból, ezernyiféle jelrendszerből, de hát ezt a sok mindent nem lehet itt kimondani, ezen a lyukon, itt az arcom alsó-középső részén, ezt a jelrendszerek sokaságát le kell butítanom. Valahogy kódolnom kell egy olyan jelrendszerré, ami szavak formájában kimondható. Tehát itt már van egy adatveszteség. Valami megjelent bennem, ezt kimondtam, és ettől ez már egy torzult információ lesz, de hát ez az üzenet, ami átmegy a levegőn keresztül a feleségem fülébe. Ha ilyen könnyű lenne. A feleségem fülében van egy szűrő. Egy olyan szűrő, amely az én kódolt üzenetemet dekódolja, és szétdobja a fejében hangokká, képekké, illatokká, dallamokká, érzelmekké, még ilyen dolgok is belejátszanak, hogy milyen napszak van éppen, reggel nála nehezebben mennek át az üzenetek, este jobban átmennek az üzenetek, még az is számít, hogy a hónapnak melyik szakaszában járunk, vannak szakaszok, amikor nehezebben megy át, vannak szakaszok, amikor könnyebben megy át az üzenet, az is befolyásolja, hogy éhes vagy nem éhes, rengeteg dolog, és egyszer csak valami megérkezik a fejében abból, amit én közölni szerettem volna. Hát gondolom sejtitek, hogy az a valami milyen viszonyban áll azzal a valamivel, ami az én fejemben eredetileg kirajzolódott, hogy közölni szeretném vele. Ha jók vagyunk, hangsúlyozom, ha jók vagyunk, van átfedés a két üzenet között. Az adott és a fogadott üzenet között. Ne vegyük magától értetődőnek. Ugyanazt a nyelvet beszéljük. És mégis az adat folyamatosan torzul, mire a másiknak a fejében megérkezik. Tegyünk csak egy egyszerű próbát, jó? Háromig számolok, és mondok majd egy szót. És arra kérlek benneteket, hogy az első képet, ami a fejetekben megjelenik, azt ragadjátok meg, kapaszkodjatok bele, hogy megmaradjon, hogy utána vissza tudjátok mondani. Jó? Készen álltok? 1, 2, 3. Csavar! Milyen színű? Ezüst színű. Valaki más színű csavart lát a fejében? Van, aki szürkét, van, aki feketét, részszínűt, aranyszínűt esetleg valaki? Milyen a feje ennek a csavarnak? Hatszögletű. Mindenkinek hatszögletű fej jelent meg a csavar tetején? Kinek kerek? Az enyém kerek. Akinek kerek, annak egy ilyen egy darab vágás van a közepén, vagy így plusz alakban két vágás van? Kinek van egy vágás? Nagyon jó. Kinek van kettő? Nekem két vágásom van. Csak jelzem. Aha. Van esetleg fodrász közöttünk? Neki lehet, hogy más ugrana be. Ugye? Hajcsavar. Egy tengerésznek megint egészen más jut az eszébe, ugye? Egy hajócsavar. Vannak nyelvészek közöttünk? Lehet, hogy egy gondolati csavar, vagy mit tudom én. Ugye? Ahányan vagyunk, annyifélét látunk a fejünkben, de közben abból indulunk ki, hogy hát én világosan kimondtam, nem? Hát csavar! Hogy lehet ezt félreérteni? Hát veled biztos valami nagy baj van, hogyha te mást látsz a fejedben, mint amit én mondtam. Hát nekem annyira világosnak látszik. Hát ennek érdekében alkalmazunk különböző technikákat, hogy az üzenet átmenjen. Az egyik ilyen technika például, amit alkalmazunk, azt Rapoport gyakorlatnak hívják. Anatoli Rapoportnak hívják az úriembert. Ő volt az, aki valami olyasmit mondott, ami aztán végül megfordította a hidegháború kimenetelét. Mi volt a hidegháború szokásos forgatókönyve? Leült az orosz, leült az amcsi, elkezdtek tárgyalni, aztán rövid idő alatt az egyik ráborította az asztalt a másikra, te engem nem értesz, én téged nem értelek, baf, bevágták az ajtót, aztán szegény háttérmunkások készítették elő egy újabb évig a következő tárgyalást. Rapoport azt mondta, stopp, ez így nem működik. Nagyon éleslátó fickó volt egyébként, egy ukrajnai származású, Oroszországból Amerikába vándorolt pszichológus per matematikus per fizikus emberkéről beszélünk. Azt mondta, hogy hát ez így töggáz, ez így nem működik. Hozzunk be egy újfajta forgatókönyvet a tárgyalásokba. Amikor az amerikai elmondja a maga álláspontját az orosz felé, az orosznak szigorúan tilos reagálni rá. Nem válaszolhat. Nem mondhatja, az, ezt biztos nem fogjuk teljesíteni, hagyjál már. Nem, stop. Az orosznak az a dolga, hogy visszamondja azt, amit az amerikaitól hallott. Egyszerűen fogalmazza vissza azt, hogy mit hallott. Jól értelek? Azt akartad mondani, hogy tötörötötötötő? Amikor az amerikai rábólintott és azt mondta, hogy igen, pontosan ezt akartam mondani, ez volt a zöld fény, amivel az orosz jogosultságot nyert arra, hogy a sajátját mondja el. Az amcsi a másik oldalon hallgatja, nem reagálhat, nem válaszolhat rá, nem mondhat semmit. Vissza kell egyszerűen fogalmaznia azt, amit az orosztól hallott. És amikor az orosz rábólint, hogy igen, pontosan ezt akartam mondani, akkor nyert jogosultságot arra, hogy elmondja a sajátját. Hát két következménye lett a dolognak. Az egyik, hogy nagyon hosszúak lettek a beszélgetések. Ez előre bejósolható, hiszen azért ez egy kicsit ilyen kisiskolásnak hangzik, hogy most minden tényleg, most így papagájkodjunk vissza. Viszont megváltozott a végkimenetel a dolgoknak. A többi már történelem, azt ismeritek. Szóval, ha meg akarjuk érteni egymást, fogalmazzuk vissza, és kérdezzük meg, jól értelek? Azt akarod mondani, hogy... És amikor a másik elmondja, hogy igen, pontosan vagy nem, ott egy ponton félreértettél, hadd korrigáljak, akkor már is növekszik a valószínűsége annak, hogy innen oda sokkal nagyobb része megy át az infónak. De ez még nem minden. Ha ennyit teszünk, ezzel már sokat tettünk a kapcsolatunk boldogságáért, de van még egy-két trükk. Ugyanis a kommunikációt két egymást szerető ember között úgy is felfoghatjuk, mint a teniszt. Állandóan labdákat feldobunk, labdákat visszaütünk. Labdákat küldünk egymás felé, ezeket lecsapjuk, visszaütjük, hálóba ütjük, de nem mindegy, hogy milyen ütőt használunk. Három fajta ütő közül választhatunk, amikor a társunk által feldobott labdát vissza akarjuk ütni. Az egyiknek a nyelén azt írja felé, a másiknak azt írja a nyelén el, a harmadiknak a nyelén pedig azt írja ellene. Játsszuk végig mind a három lehetőséget, jó? Amikor ma este innen hazaérek, először a kopogás. Ebből tudja a feleségem, hogy én vagyok az. Jön, kizárja az ajtót, kinyitja, oda megyek, megpuszíjuk egymást, aztán átölelem, és elindulunk befelé a nappaliba. Leülünk a kanapéra, ugyanarra a helyre. Ezerszer végig csináltuk. És az első kérdése valami ilyesmi lesz. Na és? Milyen volt? Labda. Ott van a levegőben a labda. Most rajtam múlik, hogy melyik ütőt használom, amikor a labdát visszaütöm. Mondjuk jó fej vagyok. Voltam egy ilyen előadáson, tudom, hogy kell csinálni, és fogom azt az ütőt, amelynek a nyelén azt írja felé. Ezzel az ütővel, ha ütöm a labdát, akkor úgy ütöm, hogy a kérdéssel kapcsolatban áll, amit mondok, mégpedig pozitív kapcsolatban, tehát válaszolok, értelmes módon válaszolok, és úgy válaszolok, hogy ez kettőnket közelebb hoz egymáshoz. Például ilyesmit mondok. Jaj, nagyon jó volt, képzeld, ott volt nagyon sok fiatal, meg régebb óta fiatal, és lelkesen hallgattak, és velem tartottak, és nevettek a poénjaimon, vették a dolgokat, és szerintem ma este már máshogy fogják csinálni. Nagyon feltöltődtem, nagyon jól érzem magam. És egy jó beszélgetésünk lesz. De mi van akkor, ha nem voltam ilyen előadáson, fogalmam sincs arról, hogy kell jól csinálni, csak tudjátok, mint a magyar átlag, úgy zsigerből, nekem nem mondja meg senki, hát ha már a szerelmet is tanulni kell, megette a nyavaja, nem? Hát tudom én, hogy kell, apám is megmondta, neki se sikerült. Na, Szóval, fogom a második számú ütőt. Ugye ott ülünk a kanapén, jön a kérdés, a labda, na és milyen volt? Ezen az ütőn, a nyelén ott azt írja L. Hát ez az L-típusú válasz, ez azt jelenti, hogy úgy válaszolok, hogy úgy elbeszélek mellette. Úgy ütöm vissza a labdát, hogy neki esélye nincs elkapni, kivonulok a témából, kivonulok a kapcsolatból, egyszerűen a hátamat mutatom neki. Szóval ott van Dóri, és megkérdezi, na és milyen volt? Maradt még valami kaj, vagy a gyerekek mindent fölzaváltak. Válaszoltam, csak a válaszom épp semmi kapcsolatot nem mutat a feltett kérdéssel, nem? El. Elbeszéltünk egymás mellett. Nem kell prófétának lenni ahhoz, hogy meg tudjuk jósolni, mi lesz a következménye annak, ha sokat használom az L feliratú ütőt, ugye? Ahogy mondom, elmegyünk egymás mellett, és a kapcsolat hamar, sok fájdalom árán véget ér. Van egy harmadik ütő. Ez a harmadik ütő az ellene típusú ütő, amikor ő feldobja a labdát, én válaszolok, a válaszom kapcsolatban áll a feltett kérdése, de negatív módon úgy válaszolok, hogy azzal belégázolok, fájdalmat okozok neki. Ott ülünk a kanapén, na és milyen volt? Mi van, te már megint szaglászol utánam? Ugye kapcsolatban áll azzal, amit kérdezed, de nagyon negatív, nagyon sértő, nagyon megalázó módon. Tehát ha ki akarod nyírni a kapcsolatodat, el és ellene. Az el típusúval gyorsan nyírod ki, az ellene típusúval lassabban, de kinyírod. De nem azért ülünk itt, hogy megtanuljuk kinyírni a kapcsolatunkat, igaz? Azért vagyunk itt, mert hiszünk a jó kapcsolatokban. És hiszünk abban, hogy ha mi kapcsolatunk jó, akkor a családunk is jó lesz. Ha a családunk jó, akkor a körülöttünk lévő környezetünk is jó lesz. És hát képzeljétek, mi történik akkor, hogyha családok milliói jól működnek. Fú, milyen ország az. Wow, olyanban akarok élni. Szóval felé, el, ellene. És még egy dolog a kommunikációval kapcsolatban. Aztán majd tovább bevezünk a konfliktus kezelés vizeire. Sokan úgy gondolják, hogy ha mondok egy jó fej dolgot a másiknak, akkor azzal jogosultságot nyerek egy darab letolásra. Amíg az arány rendben van, egy-egy, addig jók vagyunk. John Gottman megfigyelte a szerelem laborjában azt, hogy azok a párok, akik tartósan, stabilan boldogok maradnak, azok az arányt 5:1 arányban tartják. 5 pozitív dologra juthat 1 negatív. Szóval, ha tartósan stabil kapcsolatot akarsz, akkor 5 bók után mondhatsz 1 negatív megjegyzést. Nem akarlak megijeszteni benneteket, mert lehet, hogy egyeseknek már ez is kihívást jelent, bár azért kinézem belőletek, hogy ti tudjátok, hogy hogy kell jól csinálni. De a tartósan stabil pároknál ez az 5:1 arány konfliktusban van. Tehát amikor veszekszenek egymással, akkor 5-ször annyi jót mondanak, mint ahány rosszat. Alaphelyzetben 22:1. Na ez már mesteri szint. Ez már magas iskola. Következő témakör, amit érintünk, csak úgy felületi karcolás erejéig, hiszen az előző előadásom itt ez erről a témáról szólt nagyon kimerítő módon, a konfliktus kezelés. Tudtátok, hogy egy 15 perces vita első 3 percéből 96%-os pontossággal be lehet jósolni a vita végkimenetelét? Durva, nem? Mitől függ? Hát tőled. Attól, hogy hogyan indítasz. És ha a másik rosszul indít, akkor benned van-e még annyi lélekjelenlét, hogy a másiknak a rossz indítását te lehozod és kijavítod. Vagy beülsz a hajóba, és ugyanolyan rosszul válaszolsz neki. Tudjátok, labdák, meg ütők. Hogyan ütögetjük egymás labdáit? Nekem nagyon sokat segítenek a képek. Én nagyon szeretek így vizuálisan magam elé képzelni dolgokat, és amikor Dórival vitatkozunk, akkor elképzelem, hogy a fején van 2 darab gomb. Elég viccesen néz ki egyébként, de látom, itt van. Szóval amikor én elkezdem a vitában az első mondatomat, akkor pontosan tudom azt, hogy most készülök megnyomni valamelyik gombot a fején. Akármit mondok, akármit teszek, valamelyik gombot meg fogom nyomni a fején. Ha a kéket nyomom meg, akkor a feleségemet együttműködő, együttérző üzemmódba kapcsoltam. Ha a pirosat nyomom meg, az ég legyen irgalmas hozzám. Ez a védekező, támadó üzemmód. És működik. Az első mondatod a másikban bekapcsolja valamelyik üzemmódot. És a másik félnek az első mondata benned bekapcsolja valamelyik üzemmódot. Melyik gombot nyomogatod a másik fején? Jó, tudom, most néhányan arra gondoltok, de mi volt, ha az én párom fején kettő piros gomb van? Akkor eltévedtél, ugyanis akkor egy AC/DC koncerten vagy, és azok szarvak, nem gombok. De egy normális ember fején kettő gomb van, egy piros és egy kék. És a mi dolgunk az, hogy tudatosan a kék gombot nyomogassuk. Minden, amit mondasz, és minden, amit teszel, valamelyik gombot meg fogja nyomni. Elmondom, hogy mivel melyik gombot nyomjuk, jó? A témát tekintve, ha világosan körülhatárolt és aktuális témákról beszélsz, azzal a kék gombot nyomod meg. Ha azzal kezded, tudom, mit tettél tavaly nyáron. Piros gomb. Nem csináljuk. Homályosan megfogalmazott és régi témák. Érzések. Ha kék gombot akarsz nyomni, akkor a pozitív és negatív érzéseket egyaránt juttasd kifejezésre. A vitában is. Ha piros gombot akarsz nyomni, beszélj csak a negatív érzéseidről. Garantáltan benyomod. Sőt, így rátapadsz. Információk. A kék gomb nyomásakor őszinte és átfogó információkat adtok egymásnak. Ha piros gombot akarsz nyomogatni, akkor szelektálj, csak azokat az információkat add át, amelyek a te nézőpontodat támogatják. Piros gomb. Beragad. Fókusz. Itt a tárgyra és nem a személyre összpontosítunk. A piros gomb esetében a személyre és nem a tárgyra összpontosítunk. Klasszikus példám, talán már itt is említettem, a leves példája. Amikor a párunk elsózza a levest. Azt lehet mondani úgy is, hogy hát te olyan béna vagy, még egy leves se tudsz normálisan megfőzni. Miről beszélek? A levesről? A személyről. Épp a másik személyiségét romboltam szét. De ha kék gombot akarsz nyomni, akkor mondd azt, hogy drágám, ez a leves, miről beszélek? A levesről ma egy kicsit sósabb lett, mint szokott. De ha némi humorérzéked is van, azt mondhatod, édesem, legközelebb szóban mondd meg, jó? Ki a hibás? Ha kék gombot nyomunk, elfogadjuk, hogy mindketten hibásak lehetünk. Lehet, hogy az én hibám. Bocs, elrontottam. Kenn mindig a másikra a dolgot, és be fogod nyomni a piros gombot nála. Változás? Hát persze, változtatnunk kell mindkettőnknek ahhoz, hogy megoldáshoz jussunk. Itt nincs változás, mindig ragaszkodunk ahhoz, amit eddig is tettünk. Tudjátok, a haldokló házasságok kedvenc jelmondata. De hát ezt mindig is így csináltuk. Érvényes haldokló szervezetekre is ugyanúgy, ezt mindig is így csináltuk. Mi a kimenetel? Csak az az elfogadható, ahol mindketten nyerünk. Win-win megoldás. A másik oldalon elfogadják a win-lose megoldást is, a lose-lose-t már nem annyira szeretik, de el tudják fogadni azt, hogy én nyerjek, akkor is, ha te veszítesz, hát a te bajod, majd valahogy megoldod magadnak. Intimitás. A konfliktus megoldásával növekszik az intimitás. Képzeljétek, van az a konfliktus, ami után jól esik összebújni egymással, és van az a konfliktus, amikor két napig látni nem akarod a másikat. Ez a piros gomb. Csináld egy-két évig, mi lesz a kapcsolat alapvető légköre? Itt a bizalom, ott pedig a gyanakvás. Hát ennyit a konfliktusokról. Egy picit, csak egy felületi karcolás erejéig, térjünk a szexualitás kérdésére. Kutatások azt mutatják, amikor ilyen több tízezres mintavételekben megkérdezik a párokat, hogy mik a leggyakoribb kihívásaik a szexualitásuk terén, hát a numero uno téma az mindig a mennyiség. Aztán jön a minőség. Hogy lehet ezekkel a kérdésekkel dűlőre jutni? nem fogok tudni egy olyan választ adni, amit úgy zsebbe rakhattok, és akkor egyszerre minden problémát megold, de hogyha kezditek megérteni a másikat, és esetleg önmagatokat is, az sem árt, mint szexuális lényt, akkor az nagyon-nagyon sokat jelenthet annak kezelésében, hogy miért akarsz te mindig, én meg kevésbé. Hogy van ez? Ott van az a hasonlat, ami az emberi agyat az irodaházhoz hasonlítja. A férfi agya olyan, mint egy irodaház, sok-sok irodával benne, mindegyik irodában van egy számítógép, de ezek a számítógépek nincsenek kapcsolatban egymással. Az egyik irodának az ajtaján azt írja foci, ami ott történik, annak semmi köze ahhoz az irodához, amelyen azt írja munka, annak semmi köze ahhoz a számítógéphez, amelynek az iroda ajtaján azt írja szex. Valami történik a fociban, ami engem érint, attól a szexuális életemet ez nem befolyásolja. Egy női agy teljesen máshogy működik. Irodaház, sok-sok iroda, mindegyikben számítógép, össze vannak kötve egymással. A szex feliratú iroda számítógépe össze van kapcsolva a gyerekek feliratú iroda számítógépével. Ez össze van kapcsolva a bevásárlás feliratú iroda számítógépével. Én nagyon sokáig nem értettem, hogy a gyerekünknek mondjuk a láza, ha éppen lázas, hogy a szözbe befolyásolja az én szexuális életemet. Évek során megtanultam, ha a gyerek lázas, nincs szex. Mi van? Engem az se zavar, ha én vagyok lázas. Feleségemnek annyi elég, hogy ha a gyerek a szomszéd szobában lázas, nincs szex. Hogy van ez? Hát össze van kapcsolva. Nem tehetek mást. Ezt egyszerűen el kell fogadnom. Így van. És minél hamarabb mi férfiak elfogadjuk ezeket a tényállásokat, annál kevesebb morgolódást kell végrehajtanunk, annál könnyebb lesz működtetni az egészet. Aztán egy másik fontos dolog, amit szintén egy másik előadásban bővebben érintettem itt talán, a határok kijelölése és őrzése. Olyan sokszor hallom, hogy hát egyszerűen megtörtént. Hát én nem is tudom, hogy hogyan, de hát úgy megesett. Hát megesik ez másoknál is, nem? Miért kell, hogy megessen? Mármint annak, hogy egy harmadik személy lába bekerül a kapcsolatba oda, ahol nincs keresni valója senkinek, sem a lábának, sem más testrészének. Hát úgy esik meg, hogy engedjük megesni. Vagyis nem óvjuk a kapcsolatunk határait kellőképpen. Még 20 éves se voltam, épp 19, életem első munkahelyén dolgoztam, egy órás üzletben dolgoztam Szegeden, és minden héten bejött egyszer hozzám az a feltűnően csinos, szőke, hosszúhajú, kékszemű hölgy. Minden alkalommal, amikor bejött, kikért egy órát a kirakatból, megkérte, hogy tegyen fel a karjára, hogy fölpróbálhassa, megnézze, hogy hogy áll rajta, és valahogy mindig úgy irányította a keze mozdulatait, hogy amikor ráteszem az órát a kezére, akkor az ő keze valahogy hozzáérjen az én kezemhez. Még nem voltam házas, de már eljegyzett voltam, és kicsit lassan kapcsoltam, bevallom. Ugye a harmadik, negyedik ilyen látogatásnál, amikor ugyanez a forgatókönyv megtörtént, amíg ott nézegette az órát a karján, én csak így az üvegvitrin ajtaján ennyit csináltam. Halljátok? Nem a körmöm. A gyűrűm. Hogy meghallotta, visszaadta az órát, soha többé nem jött vissza. Szóval ez így működik. Megtanultam aznap valamit. Én vagyok a felelős a határokért. Kijelölhetek magam körül határokat, és elvárhatom a másiktól ezeknek a határoknak a betartását, a tiszteletben tartását. És már is láss csodát, 24 évvel később is elmondhatom, nem esik meg. Miért kellene megesnie? Jó, megtanultunk egy újabb leckét. Térjünk az utolsó témakörre, a gyermeknevelés, gyermekvállalás témakörére. Mindig igyekszünk olyan témákat kiválasztani, amelyeket hát ugye az emberek szeretnek félreérteni, különösen, hogyha még vannak is olyan hatások, amelyek körülvesznek bennünket, amelyek segítenek is félreérteni. Ott van egy pár, friss házasok, nevezzük őket mondjuk Jancsinak és Juliskának, nagyon-nagyon szeretik egymást, és ahogy az egymás nagyon szerető emberekkel lenni szokott, előbb-utóbb babájuk születik. Ott van ez a gyönyörű, csodálatos gyermek, és ők végigolvasták a kismamák nagykönyvét, kifaggatták a védőnőt, hogy kell ezt csinálni, mindent elmondtak nekik a fizikai gondoskodásról. Arról, hogy kell pelenkázni, meg szoptatni, meg ilyenek, nagyon-nagyon fontos infók. De egy dolgot nem mondtak el. Hogy kell a kettejük kapcsolatát ápolni, miután szülőkké váltak? Ja, hogy azt is kell? Hát nézzük, mi történik, ha hozzuk a tipikus magyar virtusunkat. Tudjátok, mi nem olvasunk könyveket, mi nem tanulunk párkapcsolatról, hát ha már a szerelmet is tanulni kell, megette a fészkes nyavaja. Az apám is így csinálta, neki se jött össze, miért tenném én máshogy? Szóval, megszületik a baba, aki a maga tehetetlenségével, a maga gondozásra, ápolásra, szorulásával azonnal, mint egy mágnes, úgy oda cuppantja magához az összes odafigyelést, az összes szeretetet, az összes energiát, és mindketten elkezdjük nagyon-nagyon szeretni a kisbabánkat. De miután egymásra már nem annyira figyelünk oda, elkezd kettőnk között növekedni a távolság. És mi történik, ahol a távolság elkezd növekedni? Egyre több feldolgozatlan konfliktus gerjed kettőnk között, gyülekeznek a viharfelhők, és hát amikor a viharfelhők már elérnek egy bizonyos töltöttséget, akkor tudjátok, mi történik. Elkezdenek a felhők villámokat hányni. A villámot mi fogja elvezetni? Hát a vezető. A legerősebb kapcsolat, nem? Az a kapcsolat, amely eddigre már nagyon-nagyon megszilárdult, de máshol meg már elfogyott. És pillanatok alatt a szeretett gyermekünket úgy túlterheljük, olyan érzelmi terheket varunk a nyakába, amiket nem képes hordozni, nem képes feldolgozni. És hát arról már nem is beszélve, hogyha kicsit nagyobbá válnak, akkor olyan könnyű úgy beszippantani őket társpótlékként. Nem szexuális síkon, nem ilyen szélsőséges dolgokról beszélek. Tehát olyan jól esik neki panaszkodni, mert ő meghallgat. Bezzeg te! Vagy ez! Már nem. Ő meghallgat, ő ott van, ő figyel rám. Ő olyan kis bújós, ő szereti, hogyha puszilgatják. És mindazt, amit a szülőtársnak kellene kapnia, azt is a gyermekünkbe fektetjük. Félreértés ne essék, nehogy valaki azt mondja, hogy Mihalec azt mondta, hogy nem kell szeretnünk a gyerekünket. Ilyet nem mondtam, nem is fogok soha mondani, rajongásig szeretem a gyerekeimet. De pontosan tudom, hogy a legjobb, amit a gyerekeimnek adhatok, az az, ha szeretem az anyjukat. Mégpedig úgy, hogy a gyerekeim ezt lássák. Ezzel teremtem meg ugyanis azt az érzelmi biztonságot a gyerekeim számára, amelyben egyrészt jó felnőni, amelyben jó érzés gyereknek lenni. Másrészt pedig, amelyben a gyerekeim magukba szippantják azokat az értékeket és azokat a mintázatokat, amelyeket majd akarva, akaratlanul is a saját házasságukban fognak alkalmazni. És ezek a mintázatok, ezek átmennek. Ezek úgy átmennek, hogy nem is gondolod. Amikor a saját gyerekeidet látod a saját párkapcsolatukban, én most ezt nagyon-nagyon élvezem, a lányom 17, a fiam 21, mindkettőknek van kapcsolata, és egyszerűen látom őket, hogy ugyanazokat a szavakat mondják egymásnak, mint amiket mi Dórival mondunk egymásnak. Ugyanott simogatják egymást, mint ahogy mi egymást simogatjuk. Egyszerűen soha nem beszéltünk erről, de átmegy. Ugyanazt mintázzák. Hál' Istennek jó mintákat is látunk náluk. Szóval a bölcső, amely a gyermekünket ringatja, az a szülők egymással való kapcsolata. Ezt soha ne felejtsük el. Szeressük a gyerekünket, óvjuk, védjük mindentől, de soha ne felejtsük el, hogy a legjobb, amit a gyerekünknek adhatunk, ha szeretjük a másik szülőjét. Elértünk a végére, és most már tudjuk ezeket a viszonyokat is. Belepillantottunk egy kicsit a kommunikációba, remélem a Rapoport elvre emlékeztek. Ha hosszabb is lesz a beszélgetés, azért érdemes kísérletezni vele. Konfliktus van, gondoljatok a gombokra, nem mindegy, melyik gombot nyomogatjuk, és bármit mondunk, valamelyik gombot úgy is benyomjuk. Aztán a szexualitásnál, az irodaház, tudjátok, Van annak oka, hogy a másik miért olyan, amilyen. Csak merjünk a mélyére nézni. És nem árt, ha magunkat is ismerjük, mint szexuális lényt. És aztán a gyereknevelés kérdése. Persze sok minden másról is lehetne beszélni, nagyjából ennyi fért bele. Egy dolgot szeretnék még a lelketekre madzagolni. Utaltam többször arra, hogy hát az apám is így csinálta, neki se jött be, miért lenne nekem jobb, mint neki. Tudjátok, amikor alaphelyzet van, nincs semmi krízis, nincs semmi nagy kihívás, akkor tényleg mi vagyunk azok, akik irányítjuk a kapcsolatunkat. Mint egy autóban, fogjuk a kormányt, vezetjük, és tőlünk függ, hogy merre megy a járgány. De ha jön egy krízis helyzet, jön egy nyomás helyzet, jön egy szokatlanul magas stressz helyzet, azonnal az első reakciónk, hogy elengedjük a kormányt. De az autó attól még halad. Ki irányít? A robotpilóta irányít. A robotpilótánkat pedig a szüleink programozták. Nagyjából a 13-4 és 17-8 éves korunk között. Abban az időszakban, az identitás formálásunknak abban a szakaszában, amikor a legfogékonyabbak voltunk a párkapcsolati mintázatokra. Amit ők akkor csináltak, az lesz a mi robotpilótánk később. De van egy nagyon jó hírem, sőt, kettő is. Meg lehet szabadulni a robotpilóta nyomásától. Meg lehet szabadulni attól, hogy alaphelyzetben minden jól működik, de amikor elengeded a kormányt, bekapcsol a robotpilóta, és teljesen más irányba visz, ami nagyon-nagyon romboló irány lesz a kapcsolatotokra nézve. Tudatossággal a robotpilóta felülírható. Ez az egyik jó hírem. A másik jó hírem pedig az, hogy akik szülők, ti most éppen robotpilótákat programoztak. Ha tudatos szülő vagy, akkor jó programot varhatsz a gyereked nyakába. És nem olyan programot, amely már neked sem jött be. Tehát amikor mi elkezdünk dolgozni a kapcsolatunkon, elkezdünk máshogy élni, mint ahogy a nagy átlag, aki nem tanul, nem figyel oda, ösztönből, zsigerből, érzelemből csinálja csupán, fontosak az érzelmek, félreértés, ne essék, de csupán ebből, annak a robotpilótája más lesz, mint a ti gyereketek robotpilótája. Úgyhogy veletek nem fog megtörténni, ami itt a képen lévő fiatalemberrel megtörténik. Tessék, fiam, ez a családi örökségünk. Vigyázz rá, és egy napon add tovább a saját fiadnak. Nekem is megkeserítette az életemet, de legalább neked se lesz jobb, mint nekem. Sokan vagyunk, akik kaptunk ilyen robotpilótákat, de meg lehet törni a rossz robotpilóta átkát, és meg lehet alapítani egy újfajta örökséget, egy sokkal jobb fajta örökséget. És ha ezt az örökséget éljük már most, a saját életünkben, és nem kell meghalni ahhoz, hogy az örökség átmenjen, akkor egyszer csak azt fogjuk érezni, hatalmam van a kapcsolatom sorsa felett. Mi lenne, hogyha ezzel fejeznénk be, hogy együtt ezt a mondatot elismételjük? Egyszer már próbáltuk, akkor kicsit vérszegény volt, hát ha most jobban sikerül, jó? Hatalmam van a kapcsolatom sorsa felett. Na megy ez még jobban, még egyszer utoljára, jó? Hatalmam van a kapcsolatom sorsa felett. Köszönöm szépen, úgy legyen.
Királyfik és királylányok. Előadást hallottak családról és karrierről.
A család a legelső és érzelmileg mindvégig a legjelentősebb közösség az életünkben. Ha további személyes történeteket szeretnének meghallgatni gyermekvállalásról, családalapításról, a családi élet minden szépségéről, nehézségeiről, a szülők és gyermekeik kapcsolatáról, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található család csempére kattintva. www.mariaradio.hu